Másnap nehéz szívvel ébredt. Kopottas, de tiszta Ferenc Józsefét öltötte magára, a templomba vezette az ifjúságot, ő maga az utolsó pad félhomályában foglalt helyet, Kempis imitációját olvasgatta, templom után szimákkal kisétáltak az országúton a magyar határkőig, végre délben ígérete szerint beállított Polyákékhoz. Nagy társaság volt már együtt, az adótárnok, aki még tegnapi mámorát sem aludta ki, és kétértelmű adomákkal igyekezett mulattatni a szegény háziasszonyt, ott volt a mizériek patikusa, két tanító, és természetesen a két polyák leány. Mindkettő hegyes orrú, szeplős, az egyiket házias erényei, a másikat zongora játéka miatt minden új helyettes tanárnak áradozó dicséretekkel ajánlotta Polyák Alajos. Az öreg rajztanár a család és a tanítás áldozatának tekintette magát, akiben a művészt megölték a gondok, állandóan a mártír pózában járt kelt, Székely Bertalan barátságával dicsekedett, és a Mohi csata című nagyszabású, de bevégezetlen olajfestményét mutogatta, amely az ebédlő falán sötét lett, mint a mester egyetlen alkotása. Nem érdemes befejezni, minek. Itt nem kell művészet, itt csak megdögleni lehet. Lelkendezett, és szemei könyvbe lábadtak, szép ősz szakálla lengett, és egyhajtásra kiitta az ötödik pohár pálinkát, majd gyorsan újra töltött. Orbán Gergely riadtan nézett föl rá, mintha csak hirtelen magát látná, egészen üregen és letörten, és valami szédülés félét érzett a nehéz szivarfüstben, az italok rengetegében. Aranka, aki apja szerint művész lelkét örökölte, leült a zongorához, és egy divatos operett keringőjét kalimpálta olyan áhítattal, mintha a Mondschein szonáta volna, majd egy magyar ábránba kezdett minden átmenet nélkül. Az adótárnok úr politikai programját fejtette ki, a két tanító az államosítás előnyeit és hátrányait magyarázta Mickának, a másik kisasszonynak, aki Orbán Gergelybe iparkodott eredmény nélkül belediktálni még egy pogácsát és egy pohár konyakot. A mama szegény Polyák Alajost próbálta lebeszélni a további ivásról, de ő Orbán Gergelynek, a legkedvesebb kartásnak és leányainak egészségére emelte három poharát. A helyettes tanár kollegiális részvétel fogadta ezt az egész meddő erőlködést, amelyet a család kifejtett, és valami szörnyű céltalanság és idegesség érzése folytogatta. Szegény szerencsétlen emberek, és én szegény szerencsétlen, gondolta magában, és akaratlanul is a pohár után nyúlt. Váratlanul még egy vendég érkezett, Jánosik főerdész, aki lelkendezve szorongatott egy pesti újságot a kezében. Gyorsan egy pohár sört kért, megtörölte homlokát és szólt. Tudjátok, mi történt? Halljuk, halljuk, kiáltozták kórusban. Hát most olvasom éppen, hogy kis Pehácsek agyonlőtte magát Lipton. Istenem, Istenem, rettenetes, borzasztó, no de ilyet, de kihitte volna. Előbb-utóbb ez lesz a vége, megmondtam már tavaly, mikor elhelyezték, én megmondottam. Nagyon könnyelmű volt, szegény, hiába figyelmeztették, ha itt maradt volna, én embert faragtam volna belőle. Ezt már a házigazda mondotta, még egy poharat töltve erre a nagy ijegységre. A kis Pehácsek ugyanis elődje volt Orbán Gergelynek, és hol az egyik lánynak udvarolt, hol a másiknak. A helyettes tanár a zongora fölé nézett, ahol elődje fényképe függött fekete keretben, elegáns, borotvált képű, mosolygó fiatalember. Szinte támolygott, amikor a napfényes utcára ért, és úgy érezte, hogy temetőben botorkál keresztek és koponyák között.